Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. Mielőtt konkrétan a könyvről kezdenénk beszélni, emlékeztetni szeretném, hogy adójának 1%-a egy civil szervezetet akár meg is mentett a megszűnéstől. Ha még nem döntött, megtisztelne vele, hogy nekünk adja? A Civil Rádió működtetője a Civil Rádiózásért Alapítvány. Az alapítvány adószáma 180-480-23, kötőjel 1, kötőjel 43. Ha nekünk hagyja, köszönjük. Néha az ember lánya a pokolba kívánja még a saját gyerekét is. Egy új kapcsolatba magunkkal visszük múltunk minden terhét, és a másikat is magunkra vesszük. Feltéve, ha együtt akarunk maradni. Ha valaki saját elhatározásból nem akar gyereket vállalni, de a párja magával hozza az előző kapcsolatból származó gyerekét, akkor bizony nehéz helyzetbe kerül az új pár. Hát, ha még ha a gyerek nem is kedves, szerethető, hanem követelődző, erőszakos és gonoszkodó. Minden igyekezete a mostoha ellen irányul. Két nő, egy kicsi és egy nagy küzdelme a férfi figyelméért. Az Európa könyvkiadónál jelent meg Chiara Markelli, az ő lánya című regénye. A könyv fordítójával, Lelik Krisztinával beszélgetünk. Lívia, ő a beszélő, az ő fejében vagyunk, 40-es, független, kiforrott személyiség, akinek vállaltan nincs gyereke. Arnóval a kapcsolatuk nagyon fontos neki, illetve kölcsönösen fontosak egymásnak, de ezzel a kapcsolattal Arnó előző házasságából származik egy gyerek. Tehát ez az a bizonyos puttony, amivel Arnó érkezik ebbe a kapcsolatba. Lívia megpróbálja nyitottan fogadni ezt a helyzetet, de a gyerek, aki akkor még ilyen 5 év körüli, őt betolakódónak érzi az ő családjukba, pedig családról már nincs szó, hiszen elváltak a szülők. És az anyával él a gyerek, de az apa mindent megtesz, folyamatosan kompenzálni próbálja azt, hogy nincsenek együtt a családban. Amikor megismerkedik Lívia és Arnó, akkor Lívia még bonzónak is találja bizonyos szempontból azt, hogy Arnónak van egy gyereke, kivel egyébként tulajdonképpen soha nem élt együtt, tehát már egész kis csecsemő volt, amikor a szülők szétváltak. Ugyan Lívia sose akart gyereket, ugye végig az ő szemszögéből látjuk az egész történetet. Az első találkozás már nagyon-nagyon rosszul sül el. Minden várakozását, ahogy úgy mondjam, alulmúlja, mert a gyerek egyáltalán nem viselkedik szimpatikusan. Mi lenne a szimpatikus viselkedés egy ilyen helyzetben?
Egy olyan embernek, akinek tulajdonképpen semmiféle kapcsolata nincs gyerekekkel, tehát nincs tapasztalata sem. Ő arra gondolt, hogy jön nyilván, hogy mivel Arnó neki mindenben megfelel, így gondolja, hogy a gyerek is meg fog felelni, tehát hogy egy helyes, kedves kislány fog érkezni. Már eleve nem érkezik, mert már késnek, tehát már rosszul indul az egész, mert ő várja őket az étteremben. Késnek, mert a gyerek padjit kért az utcán. Már rögtön kiderül, hogy itt valami nem egészen úgy lesz, ahogy ő elképzeli. És aztán a gyerek rugdos az asztal alatt, rondán eszik, turkál az ételben, dobálja az ételt, játszik vele. Ez, hogy esznek, és hogy a gyerek disznó módon eszik, ez végig a 15 év története amit a könyv tulajdonképpen felolyan, addig számtalanszor előkerül. Nyilván azért, mert ezek a közös együttlétek, amikor együtt esznek. A lényeg az, hogy mind a ketten betolakodónak érzik a másikat, tehát a kislány is, és Lívia is. Van egy kialakult kapcsolat, mert nem rögtön ismeri meg Lívia a gyereket. A gyereknek van egy kialakult élete az apjával, ugyan nem élnek együtt, de az együttlétek, hogy folyton számíthat rá, hogy mindent megkap tőle, ebbe valaki betolakszik. És tulajdonképpen ez, ami aztán a Lívia és Arno közti konfliktusokat is okozza.
Az első beszélgetésükben Arno azt mondja, hogy úgy kezeled Emmát, mint egy akadályt. Lívia elgondolkodik, és igazságtalannak érzi természetesen, de valóban valami akadályként tekint rá.
Igen, és a gyerek meg nyilván úgy érzi, hogy ő most kapott egy gonosz mostohát. A gonoszság itt tulajdonképpen annyiban merül ki, hogy Lívia rászól. Nevelni próbálja maga elképzelései szerint, amit Arno nem helyesel, mert ott igazából nincs nevelés, tehát ez a tipikus elvált apuka, aki próbálja azt a kevés időt, amit a gyerekével tölt, minél inkább a gyerek kedvére alakítani, és mindent megvenni, és mindent megtenni, és mindent megengedni, és semmiért nem rászólni.
Van egy eredendő bűne Lívának, ami még 15 év múlva is a gyerek fejében megvan. És ez a együtt elmennek ketten a pékségbe valamit vásárolni. Lívának ez egy öntaláldozó gesztusa, hogy ő kettesben elmegy Emmával. Egy autó, amely majdnem elütette egy átkelésnél Emmát, azért, mert azt mondta Lívia, hogy menjél. Mintha alá akarna lökni az autónak Emmát. Közben ez egy figyelmetlenségből adódó helyzet. Ahogy a Lívia megéli, és ahogy újra és újra eljátsza magában, érzi, hogy ez egy figyelmetlenség, nem tudatos cselekedet volt, nem figyelt.
Tehát majdnem történik egy baleset. Ez aztán végig valóban 15 éven keresztül egy kimondatlan seb marad mindenkiben. Lívjában magának sem tud elszámolni azzal, hogy vajon mennyire volt tudatos az, hogy a gyereke kezét elengedte az utcán. A gyerek soha nem beszél róla, és Arno sem, de ez mindenkiben benne marad, mint aztán kiderül. Rengeteg szempontból próbálja alázni Lívját. Alázza amiatt, mert kevesebb a pénze, mint ő anyjának. A nevét is elfedi, tehát Lívia helyett Lidiának szólítja. De Lívia fő problémája az, hogy ő képtelen ezt a gyereket gyereknek látni. Nem, végig egy külön individuumnak látja, tehát ugyanúgy kezeli, mintha egy felnőtt ember lenne. Nyilván azért is, mert egyenrangú vetélytársnak találja a vetélkedésben, amit egymás között Arno figyelméért folytatnak éveken keresztül.
Igen, hát ez a legfontosabb momentum, hogy rivalizálnak egymással. Arno figyelméért és Arno szeretetéért. Mind a kettő úgy érzi, Emma is és Lívia is, hogy ő érdemli meg ezt a szeretetet, ez a szeretet neki jár.
Lívia Arno idejére tartana számot. Tehát arra tartana számot, hogy nem az, hogy ne legyen a gyerekkel együtt, de hogy ne álljon folyamatosan a gyerek rendelkezésére, amikor csak annak valami eszébe jut, vagy a gyerek anyjának valami eszébe jut, és akkor Arnót ugráltatják.
És van még egy momentum, ami nagyon irritálja Liviát, az, hogy nem tud nemet mondani ezekre a helyzetekre, sőt, meg is magyarázza, hogy erre a gyereknek van szüksége, nem neki. És sérül ezzel a macsós magatartás, vagy a macsós viselkedés a Lívia szemében. Mondhatjuk ezt így?
Én nem így látom, de lehet, hogy benne van az is, hogy Lívia európai, tehát egy olasz nő, aki New Yorkban él, és másképp nevelkedett. úgy látja, hogy egy gyereknek korlátokat kell szabni, Arno pedig egy New York-i férfi, aki meg megint csak más nevelési elveket val. Másrészt az, hogy mint elvált apa, minden áron kompenzálni akarja azt, hogy a gyereket elhagyta kis csecsemőkorában.
Ez a mozaik család, ott van egy anya, a Charlotte, hát gyakrabban váltogatja a partnereit. Végül férhez is megy az egyikhez, de az rendben van Emmának, tehát azzal nincsen konfliktusos helyzetben, hogy ott van egy idegen. Kizárólag Livia irritálja ilyen mértékben. Ő úgy érzi, hogy elveszi az apja figyelmét tőle. Gondolom Charlotte-t is elveszi a partner, de az kevésbé fáj Emmának.
Hát vagy legalábbis Liviának nem mutatja. Tehát Livia előtt úgy állítja be, ez nyilván megint csak egy manipuláció, hogy azokkal a férfiakkal semmi probléma nincs. Tehát az anyja első barátjával, meg a következővel, tehát azokkal elmegy nyaralni, büszkélkedik, hogy pénze volt, meg ez a szálloda is az övé, meg az a szálloda is, de igazából nem tudjuk, hogy azokkal milyen a kapcsolata. Tehát mindent csak azon keresztül látunk, ahogy Livia ezt átéli, vagy nekünk elmondja.
Alulról felfelé néz, elmosolyodik, és kislányos hangon szól hozzá. Apuci, hoz nekem egy gyümölcslevet, léci. Hajd abba, tápászkodj fel, hozd ide, mi is kérünk. Jó, de akkor fizetsz érte. Arno mosolyog, a fejét csóválja. Fizetsz érte $5, de Emma, nem vagyok a cseléded, utánoz engem. Ha ki kell benneteket szolgálnom, akkor fizettek érte. A gyümölcslevet magadnak hozod, de most mondtad, hogy ti is kértek belőle. Emma, kezd fogyni a türelmem. Na, indulj! Különben elkobzom a telefont és az iPad-et holnapig, világos? Nem. Emma, befejezed? Fakad ki belőlem. Maradj ki ebből, légy szíves, szól oda nekem Arno. Megkövülök. Hát téged próbáltalak védeni. Az én lányom, nincs szükségem védelemre. Megadóan felemelem a kezem, a koponyámban szédülést okozó nyomást érzek. Valami elhal bennem. Indulj, Emma! Emma fújtat egyet, hátratolja magát a székkel, húzza a szék lábát a padlón, és feláll. Kinyitja a hűtő ajtaját, majd becsapja. Visszajön az asztalhoz, kelletlenül lerakja a gyümölcsleves üveget, visszahuppan a székre, és kinyújtja Arno felé a kezét. Most pedig fizetsz? Arno nevet. Emma komoly. $5. Emma, légy szíves. $5. Ököllel az asztalra csap. Várok. Arno előveszi a pénztárcáját. Emma mosolyog, rán néz. Fizet nekem. Én le nem veszem a szemem Arnóról, miközben elővesz egy bankjegyet, és Emma kezébe nyomja. Csak $5, Livia. Elfordítom róla a tekintetem, az állkapcsom megfeszül. Arno észreveszi, és gunyorosan mosolyog. Te tényleg ennyire felhúzod magad ezen? Mi történik pontosan, amikor belül valami eltörik? Valami, amiről azt hittük, hogy szilárd, hogy magától értetődő. Nem történik semmi nagy dolog, se vágás, se ütés. Nincs hangja sem, mintha nem is törésről lenne szó, inkább csak egy elmozdulásról. Csak éppen utána minden más lesz. A hőmérséklet egy csapásra leesett. Az energia elfogyott, ami azelőtt nem létezett, mintha a csend tömbé állt volna össze közte és köztem, mert az idő múlásával felhalmozódtak a dolgok, gyarapodtak a sötétben, minden szándékom ellenére, az újrakezdésre, kiegyezésre, túllépésre tett erőfeszítéseim dacára.
Szép lassan lecsorog 15 év ebben a kapcsolatban. Van egy intermezzo Olivia életében, de nem komoly. Arnó a legfőbb kapcsolat. Visszaköltözik Olaszországba, örököl egy házat, és azt felújít, és elhatároz, hogy ott fog élni. Ha Arnó vele jön, jön, ha nem jön, nem jön. De Arnó jön. Összeköltöznek Olaszországba, ahova egyáltalán nem jön el Emma. Ha ideje van, akkor szól az apjának, és akkor az apja oda repül Amerikába hozzá.
De megelőzi egy eléggé rosszul sikerült, egy közös nyaralás, ami katasztrofálisan sikerül, és hamarabb is visszamenek Amerikába a tervezetnél. Ekkor már Emma már kamasz, és ahogy azt Liviának az anyja előre megjósolta, ahogy kamasz lesz, még sokkal rosszabb lesz minden. És valóban sokkal rosszabb minden, ami aztán, hogy mondjam, segít Livián, az a COVID, ami miatt fizikailag nem találkozik a gyerekkel. Ebbe az olasz paluba, ahova ők Arnóval költöznek, mert amíg New Yorkban élnek, addig tulajdonképpen ők nem laknak együtt. Mind a kettőnek megvan a saját lakása. Csak sok időt töltenek egymással.
15 év után Arnó infarktust kap és meghal. Olaszországban, és ott is temetik el. A temetés Emma eljön. Van egy nagy jelenet közöttük, amiben a sérelmeket egymás fejéhez vágják. És igen, akkor megfogalmazódnak ezek a vélt vagy valós sérelmek. Tehát mondhatjuk azt, a temetés utáni este van a drámai csúcspont.
Igen, tehát ez az a pont, amikor az a bizonyos sok-sok évvel ezelőtti baleset végre kimondásra kerül. Ezt a majdnem balesetet, ami gyakorlatilag 15 évvel korábban történt, azt egyikük sem felejtette el. Miután már nincs Arnó, tehát már nincs kiért vetélkedni.
Milyen ennek a eredeti szövege?
Olyan, mintha egy naplót írna valaki. Mark Ellynek több mint 10 könyve jelent meg, tehát ez nem az első könyve. Hallottam vele egy interjút, ahol elmondja, hogy ez személyes élménye alapján kezdett íródni. Volt egy ilyen kapcsolata, és azután a személyes történetétől eltávolodva írta ezt a regényt. És nyilván benne vannak olyan szereplők, akik nem voltak ebben a kapcsolatban, meg persze, hogy nem így alakult az egész. Hát azt remélem, hogy sikerült visszaadni azt a nyelvezetet, amit az eredeti olasz szövegben is használt.
El tudom képzelni, hogy meg tudja rontani a felnőttek viszonyát.
Ez egy probléma. Nem tudod megszeretni a másik gyerekét, vagy nem tudod elfogadni, miközben úgy kell tenned azért, mert szereted a másikat, vagy nem szeretnéd ezt a kapcsolatot tönkretenni, vagy végképp nem megszakítani. Hát úgy kell tenned, mintha ezt a gyereket te elfogadnád, te kedvelnéd, szeretnéd, ha időt töltenétek együtt, miközben, hogy Livia elmondja, tehát semmi más vágya nincs egy hétvégére, mint hogy vagy Arnó a kettesben töltsék a hétvégét, vagy Arnó menjen el a gyerekéhez, és meg a barátnőivel tölthesse a hétvégét, vagy akár egyedül, és otthon egyedül olvasgasson. Csak ne kelljen a gyerekkel lenni, mert teher, mert nem tudja megszeretni, és ugye folyamatosan van ráadásul ez a vetélkedés, ami nincs kimondva. Különleg Livia próbálja ezt Arnó előtt titkolni. Mi Arnót csak úgy ismerjük meg Livia szemén keresztül, de miután rengeteget analizálja, nyilvánvaló, hogy ő is egy nehéz helyzetben van. Ő maga erről is próbálja titkolni azt egy nagyon hosszú ideig, hogy Livia nem örül ezeknek a közös együttléteknek, és forszírozza ezeket a közös együttléteket, és aztán egy nagy veszekedésnél kiderül az, hogy nagyon is jól tudja, hogy ez Liviának tehetétel. azok a nők, akik tudatosan nem akarnak gyereket. Ez egy nagy tabu téma még mindig a társadalomban. Most már ezzel a Z generációval kezd elfogadottabb lenni, de ezt egyszerűen nem nagyon tudják elfogadni.
A borító nagyon érdekes. Egy kiabáló, agresszív gyerekarc van itt, aki fel van nagyon dúlva. Több képen is itt van. Nem teszi szerethetővé Emmát.
Az eredeti borítóján nem egy ilyen ennyire dühös gyerek van, hanem egy morcos, duzzogó, keretbe font karú gyerek. Ez Livia könyve, és Livia így látja a gyereket.
Hogy egy kapcsolat, amikor elindul, akkor a múltunkkal együtt érkezünk egy kapcsolatba.
A múltunkkal meg a csapat részeinkkel, tehát az lehet a szüleink, a tanárunk, a testvéreink, a rokonságunk. Nem csak a kislányt hozza Árna ebbe a kapcsolatba, hanem az apját is, ami szintén egy ugyanúgy történt, meg kiderül, hogy az őt is valahogy az apja magára hagyta. És hát hozza Charlotte-ot, a bolt feleséget, mert pontosan a gyerek miatt nem tudnak egymástól elszakadni, és ugye Charlotte bármelyik pillanatban telefonálhat, amiatt, hogy most ez vagy az van a gyerekkel, vagy ő nem ér rá, és dolga van, és menjen Árnó a gyerekért, tehát ez is benne van az életükben, meg Árnó hozza Charlotte-tal közös barátokat, akik eléggé mások, mint Livia, és igazából akkor lesznek ők, akkor tudnak harmonikusan élni, amikor már Olaszországba költöznek, és ezektől tulajdonképpen legalábbis fizikai valójukban megszabadulnak.
Ez egy érdekességem. Így nem fogalmaztam meg, de igazad van.
Ilyen kapcsolatban, tehát amikor a másik hoz magával egy gyereket, és neked nincs, akkor ez egy nőnek sokkal nehezebb, mert egy nőtől elvárják azt, hogy anyáskodó legyen, kedves legyen, megértő legyen. Tehát az, hogyha egy férfi lenne a Livia helyzetében, akkor elfogadhatóbb lenne, hogy ő távolságot tart ettől a gyerektől.
Lelik Krisztina fordítóval beszélgettünk, Chiara Markelli az Ő lánya című regényéről. A kötet az Európa könyvkiadónál jelent meg. Ennek a műsornak nem titkolt szándéka, hogy a könyvek iránt felkeltse az érdeklődését, éppen ezért, ha a beszélgetések végén elhangzó kérdésre megküldi a helyes választ, akkor könyvet nyerhet. De a nyeremény eljutatását csak személyes átvitellel tudjuk megoldani. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy kinek a gondolatai mesélnek a problémás kapcsolatról. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. A könyvből Pogány György olvasott felszemelvényt. A szerkesztő műsorvezetőt Hajós Verát hallotta. Ez a Civil Rádió keménykötés című műsorának egy részlete volt. Ha szívesen hallgat könyvekről hasonló beszélgetéseket, akkor érdemes felkeresni a műsor podcast oldalát, ami q.cba.media/podcast/keménykötés oldalon található. Ha pedig tetszik, amit ott hallott, akkor érdemes megosztani a barátaival és üzletfeleivel. Találkozzunk ott is!
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora.